Köszönöm szépen, Atos Fán. Nagy ívű és ugye számos megfontolandó gondolatot tartalmazó bevezető előadását, és hát ugye ő nagyon sok minden kérdést feltett az előadásában, és hát remélem, hogy ezek egy részére majd választ is fogunk kapni, de hát nyilván ugye új kutatásokra is szükség van, és nagyon örülök, hogy megemlítette ezt a projektünket, amivel ugye a Tanácsköztársaság forradalmi törvényszékeinek pere, illetve a népbiztosok pere, vagy a Károlyi pereket mi közzétettük, pont azzal a céllal, hogy új, tehát egy régi ismert forrásanyag úgymond újként bekerüljön ismét a történészek látókörében, mert valljuk, mert azért kell jönni a levéltárban, elég nehéz kutatni. És ugye ezeknek a pereknek egyfajta interpretációja volt mindedik, és nem kevés iratanyagról van szó, amit mi közzétettünk, az több mint 30 ezer oldal, ami bőven ad lehetőséget a kutatásokra is, és ugye többfajta váltásmód érvényesítésére is. Nagyon szépen köszönöm még egyszer az előadást. És most akkor fölkérném Ablonczi Balázs, tudományos főmunkatárs, jó hosszú titulusával együtt, ugye MTA BTK TTI, MTA Lendület Trianon 100 kutatócsoport vezetőjét, hogy tartsa meg előadását béke előkészületek a Tanácsköztársaság alatt címmel.
Nagyon szépen köszönöm, jó napot kívánok, és ha kínozni akarnám a jelenlévőket, még hozzátenném, hogy az ELTE BTK művelődés történeti tanszékének docense is vagyok, de ezt most aztán tényleg nem akarok senkit húzni. Ezzel úgy látszik, ez a mai nap, ez a nosztalgikus, legalábbis az 1980 előtt születetteknél ez a nosztalgikus emlékezés időszaka lesz. És saját személyes emlékem, nemrég újra néztem a Karikás Frigyes novelláiból készült 39-es Dandár című kitűnő filmet, nem tudom, hogy ki látta. Ez egy 59-es film, Mack Károly, a fiatal Mack Károly rendezte, ahol maga Benkő Gyula, egyébként Vitéz Benkő Gyula, ugye családilag, Vitéz Benkő Gyula játszotta a Daliás Karikás Frigyest, aki helyreállítja a rendet a tiszai fronton, és nekünk ezt kellett március 21-én megnézni, azt hiszem 1986-ban, tehát kivezényeltek minket megnézni. Ugye nem véletlen, hogy a film ez ilyen ügyesen el van kenve, mert hát ugye itt is föl lehet tenni az alapvető kérdést, mint ami a pártaktíván elhangzik, ami föltesz valaki kínos kérdéseket, Kovács, és a következő pártaktíván megkérdezik, hogy nekem csak egy kérdésem van, hol van Kovács. Ezt ugye Karikás Frigyesre is érvényes, aki ugye a sztálini terror áldozata lett, tehát ez tulajdonképpen bizonyos mértékig egy rehabilitáció volt a számára, és én személyesen akkor találkoztam vele, amikor Virág Fedő néven a franciaországi magyar kommunista mozgalomban tevékenykedett a 20-as évek végén, és többek közt ő szervezte a különböző verekedéseket, meg terrorakciókat a párizsi magyar, vagy a franciaországi magyar katolikus közösségek ellen. Tehát nem csináltam prezentációt, úgyhogy az élő, vagy nem is annyira az élő, hanem a leírt szöveg varázsára fogok támaszkodni. Abban a kellemetlen helyzetben vagyok, hogy hónapokkal ezelőtt, amikor a BFL vezetővel közösen összeraktuk ennek a konferenciának a tematikáját, még színlelt magabiztossággal mondhattam, hogy előadásom a fenti címet, tehát a béke előkészületek a Tanácsköztársaság idején, ezt fogja viselni, mondván, hogy olyan arany tellérre bukkantam, amely dúsan áramló arany folyammá alakul, és mindent megtudunk a Tanácsköztársaság alatti béke előkészületek titkos történetéről. Nos, a helyzet az, hogy mint amikor egy itt most meg nem nevezendő kártyajátékban, a partnerünk a mi általa, mármint a partner által egyébként nem látott lapjaira licitál. A Tanácsköztársaságnak valóban voltak békelőkészületei, de azok nem olyanok voltak, ahogy mi elképzeltük őket, tehát most egy kudarc történetét fogják hallani tőlem. Nem rajzoltak a kartográfusok, nem készültek memorandumok, és nem zörögtek a nyomdagépek, nem foglaltak le szalonkocsikat párizsi utazásra. Ennek megfelelően előadásomban alapvetően két kérdésre összpontosítok. Egy, milyen előkészületek történtek a Tanácsköztársaság kitörése előtt és után a külügyi tanács és mások szervezésében, és másképpen hogyan tekintette, és kettő, hogyan tekintette Kun Béla és társai a területi integritás versus proletár diktatúra kérdésére. 1918 végén az, hogy mi vár Magyarországra, nem volt olyan retteltesen nagy titok. Teleki Pál maga 4 millió elcsatolt magyar lehetőségével számolt Csolnoki Jenőnek írott 1918 végi leveleiben. Ugye Csolnoki ekkor a Kolozsvári Egyetem tanára volt. A Tisza Istvánhoz korábban eljutott rendőri és hírszerző jelentések már tudósítottak a nemzetiségi politikusok Magyarországgal kapcsolatos terveiről. A más kérdés, hogy ebből Budapesten mit hittek el, és mennyiben tartották azt az Antant hivatalos álláspontjának. A társadalmi szintű szerveződés része volt, 18 végén vagyunk, része volt a például a területvédő liga életrehívása, vagy a Budapestre érkező Antant küldöttek tájékoztatása, amit sok esetben a hagyományos magyar politikai elithez tartozó politikusok végeztek, és bár ez a tevékenység Károlyi Mihály tudtával és támogatásával zajlott, az abban résztvevők politikai színezete miatt hamar megkapták a vendéglátó ellenforradalom minősítést a Népszavától. Az állami kezdeményezések oldaláról egyrészt meg kell említenünk a Szociáldemokrata Vezetési Országos Propagandabizottság tevékenységét, és emellett 1918. december 9-ére Diner Dénes József külügyi államtitkár értekezletre hívta össze a társminisztériumok képviselőit, idézem, a jelenlegi likvidáló volt közös külügyminisztérium békeelőkészítő munkálatai a volt monarchia fennmaradását véve a béketárgyalások és erre vonatkozó munkálatok alapjául a megváltozott külpolitikai konstelláció, valamint állami önállóságunk kimondása következtében értéküket és használhatóságukat vesztették. A magyar külügyminisztérium hivatása immár tisztán a magyar érdekek védelme, idézet vége. Ennek az értekezletnek a feladatai közé Diner Dénes, aki láthatóan megőrizte a monarchia ügyintézésének ezt kicsit kacifántos, ugyanakkor bizonyos értelemben szép nyelvét, tehát az értekezlet feladatai közé fölvette a következőket. Különös gonddal vizsgálandó volna az a kérdés, hogy mi hatással volna úgy a megmaradó, mint az elvált népek gazdasági életére, ha 1. Magyarország tót lakta vidéke, 2. Magyarország román lakta vidéke, 3. ha úgy a tót, mint a román lakta vidék, nem csak politikailag, hanem gazdaságilag is kiválnék a magyar állam kötelékéből. Látható, hogy itt például Nyugat-Magyarországgal, vagy Dél-Magyarországgal láthatóan nem számol, vagy azt már kész ténynek tekintette. Tervei szerint azonban az értekezlet inkább vám és gazdasági kérdésekkel foglalkozott volna. Ha azonban ennek az értekezletnek, tehát 18 decemberében vagyunk még, a nyomtatásban is fennmaradt jegyzőkönyvét megnézzük, az látható, hogy ez alkalommal egyébként, amikor összeül ez az értekezlet, főleg vám kérdésekkel, vasúti és közlekedési ügyekkel, ipari, mezőgazdasági, sőt nemzetközi munkásvédelmi ügyekkel foglalkoztak a résztvevők, sőt, felvetették a bécsi gyűjteményekben lévő magyar műtárgyak, vagy hát műtárgyak és iratok felosztásának ügyét is, ami ugye egy nagyon hosszú tengeri kígyó lesz a későbbiekben. Érdekes módon területi kérdésekről nem esett szó. Ellentétben a Jászi Oszkár elnökölte külügyi tanáccsal, amelynek rövid működése főleg emisszáriusok külföldre küldésére korlátozódott, és amelynek főleg baloldali tagjai között azért ott találjuk Teleki Pált, vagy a Székely Nemzeti Tanács delegálta Ugron Gábort 1919. márciusában. Szóval ez a külügyi tanács megkezdte a szakértő anyagok begyűjtését. Úgy tűnik azonban a munkának vége szakad március 21-én, azonban vannak bizonyos folyamatok, amelyek a Diner Dénes által elindított folyamatok tovább éltek. Így például Bárd Imre, a külügyi népbiztosságon dolgozó szociáldemokrata ügyvéd, egyébként nem mellékesen 1958-ban Nagy Imre védőügyvédje a Nagy Imre perben, április 17-én megbeszélésre hívta a belügyi vasút és hajózási népbiztosság illetékeseit, hogy újra tárgyalják a néhány héttel korábban fennállt, vagy összerakott anyagot. Különös tekintettel idézem az új alakulás folytán előállott helyzetre, és Bárd átiratában különös hangsúlyt fektetett arra, hogy például 2 majdan megvalósuló tanácsköztársaság, és a magyar, meg ha majd létrejön az osztrák, a bajor, vagy másmilyen tanácsköztársaság, illetve a tanácsköztársaság és egy másik imperialista állam viszonylatában, az imperialistát természetesen idézőjelben használom, imperialista állam viszonylatában ugyanazok a vámtarifák, illetékek és PS jogok legyenek-e alkalmazva. Tehát ez volt a fő problémakör. És a külügyi népbiztosság munkatársa, már mint Bárd, még felvetett egy sor hasonló természetű kérdést a Szerbiával, illetve a Fiumével fenntartott kapcsolatokra vonatkozóan. Ennek a munkának a folytatásáról nincs tudomásunk, mert hamarosan felváltja egy másik koncepció, ez pedig a világforradalom várása, amiről már Hatos Pál is beszélt. Tehát ha a tanácsköztársaságnak van béke koncepciója, az a breszti típusú, alapvetően, mármint breszlitovszki típusú, alapvetően időnyerésre beállított béke. Ez a formula tér vissza a forradalmi kormányzó tanács jegyzőkönyveiben, ahol hála a hungarikana.hu-nak, azt is megtudhatjuk, hogy ebben a néhány hónapban a szén szó 2,5-szer gyakorabban szerepelt, mint a béke. És a béke gyakorlatilag, amikor szó van róla, akkor mindig egy breszlitovszki jelzőt kap mellé. És emellett, mármint a breszlitovszki típusú béke mellett kardoskodik Kunfi Zsigmond is a tanácsok országos gyűlésén, szemben a Samueli Tiborféle radikális felfogással, amely szerint, megint csak idézek, tehát Samueli mondja ezt, figyelmeztetnem kell az igen tisztelt elvtársakat arra a körülményre, hogy súlyos tévedés azt hinni, hogy lehet békét kötni a külföldi, az idegen kapitalistákkal, ugyanakkor, amikor mi harcolni akarunk a mi saját belső kapitalistáink ellen. És erre van az, hogy Kunfi bekiabál, és azt mondja, csak annyit mondta, hogy Brest-Litovsk, és erre többször visszatérnek. Tehát Brest-Litovsk imitálása, ez tulajdonképpen az orosz mintakövetés sugallja, itt erről már volt szó a múlt hét, abban az előadásban, amit Romsics Gergely is tartott a tanácsköztársaság külpolitikájáról, tehát itt van egy hogyan oldjunk meg problémákat, van egy erős orosz, illetve szovjet mintakövetés a magyarországi kommunisták körében, és a népbiztosoknak valóban nem volt más receptjük az adott helyzet megoldására, mint az időnyerés, mint a világforradalom előtti utolsó etap kiharcolása, és még ez is, ahogy láttuk, csak a mérsékeltebbekre volt jellemző. Ugye Romsics Gergely nagyon szépen föltárta ezt az eszkatológikus, legalább három esetben csúcsra járatott világforradalom várást a tanácsköztársaság történetében, márciusban, áprilisban és július 21-én, tehát a kommunista sajtó vagy a korszak sajtója tele van azon, július 21-én általános sztrájk Európában, és jön a világforradalom. És ez a világforradalom várás jól tükröződik a Vörös Újság híradásaiban is, amely hétről hétre sztrájkot, összeomlást, a békekonferencia kudarcát és feloszlását vizionálja. Tényleg csak szúrópróba szerűen néhány főcím az 1919. április 2-ai, 3-ai Vörös Újságból. Útban a német tanácsköztársaság, megmozdult a cseproletárság, végig söpör Európán a világforradalom, terjed a Spartakuszok sztrájkja, ugye itt a német spartakistákról volt szó, a párizsi békekonferencia kudarca, és a többi, miközben egy-két nappal korábban, március végén, a Vörös Újság az olvasóközönség megnyugtatására közli főcímben, hogy mérséklik a szomszéd nemzetek túlzott területi követeléseit, illetve, idézem, az Antant meghátrál a magyar proletárok előtt. Tehát itt az ő a korszak vezető kommunista politikusai szemében a világforradalom után majd szövetséges szocialista tanácsköztárságok rendszere jönne létre Európában, sőt az egész világon, és majd ezen belül lehet területi kérdésekről tárgyalni. Tehát ha volt külpolitikája a tanácsköztársaságnak, az alapvetően propaganda. Ugye mások is, például Ormos Mária egy már egy 1983-as angolul megjelent tanulmányal fölveti azt, hogy egyáltalán lehet-e külpolitikáról beszélni a tanácsköztársaság esetében. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha volt külpolitika, az propagandapolitika volt, az a széles és kiterjedt nemzetiségi háló, amely a törököktől a franciákon át a németekig a legkülönbözőbb lapokat, propagandabizottságokat és szubverzióra, ideológiai szubverzióra beállított testületek egész garmadáját hozta létre Budapesten, és amelyet Szabó Viktor, aki nem tudom, hogy itt van-e, de minden esetre kitűnően bemutatott doktori dolgozatában. És ugyanez a tanácsköztársaság ugye támogatta pénzügyileg és egyéb módon is a Bajor tanácsköztársaság létrejöttét, és megpróbálta elősegíteni egy osztrák tanácsköztársaság létrejöttét, és tudjuk, hogy a szlovák tanácsköztársaság szintén erőteljes budapesti támogatással, sőt, hát egyfajta bábállamként jött létre. Feltűnő ugyanakkor, hogy rendszer és hivatás szerűen nincs békével vagy békeelőkészítéssel foglalkozó osztály a külügyi népbiztosságon, sem a sok idézőjelben reakciós megőrző eredeti állapotában. Ha megnézzük a 19 április-májusi állomány listákat, akkor gyakorlatilag a Horthy korszak összes vezető diplomatáját ott találjuk még, és aztán júliusban van egy tisztogatás, és ebben a július végi alaposan megrostált helyzetben sem, amikor már kiszórják ezeknek a régi diplomaták, vagy hát régi új diplomatáknak a nagy részét, és a burzsó elemek jól láthatóan egy osztályra, a hadifogó osztályra szorulnak vissza, és például egyébként a fogalmazó karba ott találjuk a későbbi Babits Mihályné Török Szofit, ugye Tanner Ilonát. Tehát ha van egyáltalán valamiféle gondolkodás, mármint a békeelőkészítésről, az láttuk olyan helyekre szorul vissza, mint például a kereskedelempolitikai ügyek, és itt utalok Bárd Imrének erre a feljegyzésére. Ugyanakkor Kun Béla, hát ez nagyon sokszor elhangzott az ezzel foglalkozó konferenciákon, nagyon sokszor elmondta, hogy idézem, mi nem állunk a területi integritás alapján, nem is vagyunk hadi állapotban az Antanttal. Ezzel válaszoltam arra a kérdésre is, milyen feltételek mellett kötnénk békét. Ez történetesen a Neue Freie Presse-nek mondta 1919. március végén. Ugyanakkor a forradalmi kormányzótanácsban, áprilisban, majd júniusban zajló viták azt mutatják, hogy a népbiztosok gondolkodásában a területiségnek igenis volt szerepe. Erre nagyon szép példa Kunnak az Otto Bauerhez írott május 10-i levele, amikor Budapesten is nyilvánvalóvá vált, hogy a kezdeti vonalak vagy antant jegyzékek dacára kiderült, hogy Ausztriának mégiscsak vannak területi igényei Magyarországgal szemben, a későbbi Burgát, Nyugat-Magyarországon, a későbbi Burgenlandban. Elnézést kérek azoktól, akik ezt a csodálatos idézetet már hallották, de annyira szép, hogy nem tudom megállni, hogy még egyszer hivatkozzak rá. Tehát Kuhn írja, ez egy német nyelvű levél Otto Bauernek, ami a Bécsi Magyar Követség anyagában maradt fönn. Azt mondja, felhívom a figyelmét arra, hogy a magyarországi német proletariátus a proletár öntudattal átitatott munkásosztályunk elitjéhez és a kapitalista kizsákmányolók elleni harc élcsapatához tartozik, írja Kuhn. Majd hozzátesz, hogy Nyugat-Magyarország ugye olyan nem nemzeti kérdés, hanem arról szól, megint csak idézek, hogy a kapitalista kizsákmányoló rendszert ezen a területen és Nyugat-Magyarországon visszaállítják-e vagy sem. És ők, mármint a nyugat-magyarországi munkások, megint csak idézem, utolsó csepp vérükig harcolni fognak az ellen, hogy a frissen elnyert szabadságukat az osztrák tőke szolgasságával váltsák föl. Ami ugyan vastagon osztályharcos szöveg, ezt mondani se kell, de végső soron tulajdonképpen a területiség mellett érvel. Félreértés ne essék, ezzel nem azt akarom mondani, állítani, hogy Kuhn Béla egy rendes magyar patrióta lett volna, csak az, hogy tulajdonképpen az, hogy diskurzíve, vagy retorikailag mi jelenik meg a szövegben, az egyébként az osztrák szociáldemokrácia baloldali szárnyához tartozó Otto Bauernek írott levelében, az tulajdonképpen elég beszédes. És még akkor is így van ez, ha az összes magyar területi veszteségnek, ahogy erre Paksa Rudolf figyelmeztetett, tulajdonképpen egy alig 3%-át kitevő területről van szó, amely egyébként etnikai szempontból tulajdonképpen a legkevésbé problémás a valamennyi elszakításra ítélt terület közül. Itt azt értem, ez alatt, hogy a legkevesebb magyar, a magyar lakosság aránya a legalacsonyabb ezen a területen. Már most a Fiumét vagy mondjuk a Lengyelországnak ítélt szepesi meg árvai területeket nem számítjuk. Valójában tehát a tanácsköztárság minden megegyezési kísérlete, a Smuts misszió vagy a Clemenceau jegyzék fogadtatása, illetve a Felső Magyarországról való kivonulás esetében valójában egy breszti típusú konstrukció részei voltak, és az ezzel kapcsolatos jegyzékek, beszédek, nyilatkozatok pedig a kettős beszéd tipikus példái, amelyek nem a megegyezést, hanem az időnyerést szolgálták. Paradox módon, miközben 1918 vége és 19 vége között csak nem az összes magyar kormányzat elsődleges külpolitikai célja az Antant, illetve a párizsi békekonferencia általi elismertetés volt, ehhez a célhoz tulajdonképpen a tanácsköztársaság jutott a legközelebb, amennyiben május elején valóban meghívják a békekonferenciára, ugyanakkor ez a kormányzat volt az, amelynek stratégiai céljai között tulajdonképpen a legkevésbé volt kiemelt ez a fajta elismertetés. A bő 4 hónap, itt értve ez a tanácsköztársaságot, tehát a bő 4 hónap eseményei, miközben meggyőződésem szerint a magyar történelem egyik zárványát alkotják, egy folytathatatlan epizódot, és ezt megint csak Romsis Gergely előadására utalok vissza, a külpolitikai gondolkodás szempontjából mindenképp, egy olyan folyamat részei, amelyben a magyar politikai elit, a hatalom birtokosok mindent kipróbáltak tulajdonképpen. Az alkalmazkodástól, a fegyveres honvédelmen át a radikális gondolkodás történeti paradigmaváltásig, az ellenkormánytól az új közjogi konstrukciókig. A további kérdés a kutatás számára az, hogy ez miért nem sikerülhetett egyik sem. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Köszönöm szépen a Blancő Valázs előadását. Alaposan megvilágított, hogy mi zajlott a tanácsköztársaság idején az úgynevezett trianoni békét előkészítő versenyi tárgyalások kapcsán. Magyarán mondva nem sok mindegy, hogyha jól értettem.